Jackson Greenwich, elsősorban nyomatékik energiásra, rendszer nyomatékik energiásban, van nyírási energiás, csapdási, stb. Ezeken még fogunk foglalkozni a továbbiakban. A foglalkozunk a kultúrával, a hajtatunk keresztmetszetek nyomatéki érkezésével, a határnyomaték meghatározásával, ez az MRT-nek a számítása, és a múlt órán akkor a másik oldalával foglalkozunk a jelenségével, a terpekből keletkező nyomaték meghatározásával. És azt mondtam, abban az esetben a szervezet statikai meghatározatlan, akkor több lehetőségünk a nyomaték meghatározására. Nem lehet határozni rugalmas elven nyomatékokat. Ez az, amit mechanikából, statikájából megtanultak, a rugalmas nyomaték számítás. Mondjuk egy képvégén be fogok tartani, a nyomatéknak a maximális értéke az PM2, de rajtakon szervezet esetében az is lehetséges, hogy képlékeny módon határozzuk meg a nyomatékokat. És azt mondtam, hogy a képlékeny nyomaték számításnak több előnye is van. Az egyik előnye az, hogy a tényleges teherbírás megnő, tehát rugalmasan kisebb teherbírás kapunk, mint képlékenyen, de ez az egyik előny, a másik előny, hogy igazából a hasbeton szerkezett hasonlásával befolyásolítjuk a nyomaték ábrát. Ez olyan módon jön létre, hogy a befogásoknál létrejönnek képlékeny kiszkók, amik adott nagyságú nyomatékot tudnak fölvenni, és a nyomatékoknak az arányai megváltoznak, lehetséges, hogy itt megállnak a befogás nyomaték, és a mező nyomaték fog nőni. Az egyensúly miatt a belúzás mérték az TL-ékekben de lehetséges, hogy csökkennek a támas nyomatékok, nőnek a mező nyomatékok, lényegesen kedvező nyomaték állat lehet a vasolást elvégezni. Na most ahhoz, hogy létrejöhessen, az szükséges, hogy a képlékeny csuklók ki tudjon alakulni, és általában olyan a vasolás szerkezetünk, meg az acél szerkezetünk is, hogy ez a képlékeny csukló ki tud alakulni. De ehhez az a feltétel kell, hogy olyan legyen a keresztmetszet, hogy a képlékeny csukló kialakuljon, úgy szokták ezt hívni, hogy duktilis keresztmetszet kell, duktilis képlékenyedő nagyon hasonló fogalmak ezek, tehát duktilis képlékenyedő keresztmetszetre van szükség. Mikor lesz duktilis egy keresztmetszet? Ennek kapcsán végeztünk el képzeletben néhány kísérletet. A kísérleteken azt fogom ábrázolni, hogy milyen egy vasbeton keresztmetszetnek a nyomaték görbület összefüggése. Ugye ez adja meg, hogyha van egy nyomatékunk és egységnyi hosszúságunk maga a vasbeton szerkezet, egységnyi a hosszúság, egységnyi relatív szögváltozást adja meg. Tehát, hogyha egységnyi a hosszúság, akkor ez az érték lenne itt a kappa. És nézzük meg, hogy a nyomaték görbület összefüggés hogyan változik, annak függvényében, hogy változtatjuk a keresztmetszetnek a vasmennyiségét. Rakjuk először ide alulra egy kicsi vasmennyiséget. Az elején van némi merevedés, meg efféle, de ezzel most nem nagyon foglalkozunk. Azt mondjuk, hogy kicsi vasmennyiség esetén a nyomaték görbület összefüggés az ilyen lesz. Tehát ebben az esetben itt az érték az legyen valami rú egy, amelyik fölép. Ez a vashányos lenne a rú egy, ezek szerint az AS per vészer V. Tehát ez a vasmennyiséget jelöli. Mi történik akkor, hogyha elkezdik növelni a vasmennyiséget, hogyan változik meg a keresztmetszet nyomaték görbület összefüggéssel? Természetesen, ha növeljük a vasmennyiséget, akkor egy picit merevedni a keresztmetszet, nem sokat, egy picit merevedni. A teherbírás egyértelműen nem fog nőni, egy idő után képlékenyedni fog, azt figyelhetjük meg, hogy a képlékenyedés mértéke az csökkenni fog, ahogy nő a vasmennyiség. Tehát ez egy rú 2, ahol a rú 2 az nagyobb, mint a rú 1. Ha tovább növeljük a vasmennyiséget, tovább nő a teherbírás, de csökken a keresztmetszet képlékenyedése, tehát lenne valami rú 3, amelyik megint nagyobb, mint a rú 2, és tovább növeljük, akkor egészen pici lesz a keresztmetszetnek a duktilitása, a képlékenyedése, jól lehet a keresztmetszetnek a teherbírása jelentősen megnő. Tehát minél nagyobb a vasmennyiség, annál kisebb a keresztmetszetnek az utilitása, ezt mutatják a kísérletek, ezt mutatják a számítások is, az ödök tudásával is ezt már végre lehetne hajtani a téli elején tanult anyagmodellek alapján. Na most azt is mondhatjuk, hogy a kicsi vasányok esetén azt látjuk, hogy a keresztmetszetnek a nyomorzóna magasság mint egy nagyon kicsi zóna van nyomva, a kicsi a vasányok, hiszen a vasányal itt van benne a vas, a vastal kell egyensúlyt tartani nyomorzónában, a legfelső esetben pedig azt lehet mondani, hogy nagyon nagy a nyomorzónának a magassága, hiszen nagy a vasányal, tehát ebben esetben nagyon nagy a nyomorzóna, és valahogy közbenső állapotban vagyunk, akkor a nyomorzóna az valami közbenső értéket fog fölvenni. Vagyis ha például túlvasalt egy keresztmetszet, a túlvasalt keresztmetszet kevéssére útilis, ha viszonylag kevés benne a vas, akkor pedig jelentősen útilis lesz. Tehát mind a vas mennyiség függvényében is ezt mondhatjuk, vagy a nyomorzóna magasságának az függvényében is mondhatjuk. Azt mondhatjuk ennek megfelelően, hogy keresztmetszet akkor útilis, ha elegendően kicsi a nyomorzóna magassága, ugye ezt C-vel jelöltük, és ezt D-vel jelöltük, a relatív magasságot pedig C-vel jelöltük, tehát ha C-C, ami XC per D, az durván azt mondjuk, hogy kisebb, mint a 0,3D, tehát ennél kisebb, akkor a keresztmetszetnek van kellően nagy duktilitása, és ezt figyelembe lehet venni magában a méretezésben. Ha ennél nagyobb, akkor a duktilitás egyre kevésbé lehet figyelembe venni. Nem tudunk foglalkozni ebben a félében a konkrét utilitás számításban, csak a segédletben benne van, de nem kérjük számon, a szabályzatban is benne van. Annyit mondanék, hogy az a jelentősége a keresztmetszet választásnak, és gyakorlatilag volt egy példa, ahol ekkorára vettük a nyomorzóna magasságot, azért vettük, hogy viszonylag kicsire nyomorzóna magasságot, hogy a keresztmetszet kellőképpen útilis legyen, kellőképpen képlékeny legyen. Mi az előnye a duktilis keresztmetszetnek? Igazából több előnye is van, a laikus is világosan megérti, hogy jobb az, ha jelentős deformációk vannak a többenünkben előtt, tehát például a gazdagon fölé alatt állunk egy duktilis a fölén, el kell reperezni és behajolni, mielőtt leszakad. Ez közvetlenül érezhető előny, de egy további előny van, amit a múltra megtanultunk, hogy a képlékeny nyomaték átkezések miatt a teherbírás határozottan tartunál menő és kedvező nyomatékára kialakulni, mint a nem működik keresztmetszet esetén. Tehát ez nagyon-nagyon lényeges, hogy a duktilitás akkor tud létrejönni, ha viszonylag nem nagy a betonzóna, és ennek megfelelően viszonylag nem nagyon nagy a vasányal, amit figyelembe veszünk. Említettem múlt órán, hogy a lemezek és a vasbeton gerenda viselkedésében van egy tipikus eltérés. A lemezeknek tipikusan a nyomorzóna magassága viszonylag kicsi. Aminek az oka, hogy nagyon szélesek a lemezek a gerendához képest. Ebből az következik, hogy a nyomaték átrendezést a lemezeknek praktikusan mindig végre lehet hajtani, a gerendáknál is rájönnek el, hogy a kétévén átrendezés végrehajtható. Tehát ez egy lényeges különbség a kettő között. Kérdése van valakinek. Majdnem készen vagyunk a vasbeton nyomatéki méretezésével. Még egy dologról kell beszélnünk, amiről volt már szó röviden a gyakorlatokon, de most egy picit részletesebben is körbejárjuk, ezek az úgynevezett szerkesztési szabályok. Tehát inkább a színek szerkesztési szabályok. Az első kérdés az az, hogy miért van szükség szerkesztési szabályokra. A legfontosabb válasz az, hogy elvileg kellő intelligenciával és gyakorlattal egy vasbeton szerkezet esetén bármit tudunk számolni. Ki tudnám számolni mindenfajta jelenséget, de ez azt jelenteni, hogy nagyon egyszerű feladatoknál is nagyon komplikált számításokat kellene végrehajtani. És ezért a korábbi számítási eredmények, másrészt gyakorlat alapján kialakultak bizonyos szabályok, amiket követünk, akkor bizonyos fajta döbbenetek nem jönnek elő. Tehát a szerkesztési szabály az egyik legfontosabb előnye, a használatának az oka, hogy el tudjuk kerülni a bizonyos részletszámításoknak a végrehajtását, amivel a szerkezetnek a nem megfelelő viselkedése szintén elkerülhető. Mondom, ez részben számítások alapozódik, részben építési gyakorlatra, tervezési gyakorlatra, és ezeket fogalmazzák meg általában szabványosított módon, tehát a szerkesztési szabályok, ezek megtalálhatók az Eurókódban is, és ezeket, amikor megtervezünk egy keresztmetszetet, követni kell. Nagyon sokfajta szerkesztési szabály van, a részletesen megtalálható a segélylet 64. oldalán, sőt, az is csak egy kivonat, az Eurókódban nagyon sok oldalon keresztül tartott, és csak néhány oldalon összefoglalva, és ezek közül a legfontosabbakat ismertetném. Nézzünk először egy keresztmetszetet, amiben itt van a kengyel, és vannak benne a célvetétek is. Itt vannak benne a célvetétek. Az első szabály, amit említenék, az a betonfedésre vonatkozik. A betonfedés mindig az acélnak a felületétől mérik, tehát innen mérik magát a betonfedés, a kengyelen nézzük magát a betonfedést, tehát a kengyelen mérjük, és a betonfedésnek az a fő jelentősége, hogy elegendő nagy kell ahhoz, hogy kellően beágyazódjon az acélbetét, tehát együtt működjön, együtt dolgozzon az acélbetét a betonnal, másrészt megméri a beton a cél a környezeti hatásoktól. A építőanyagból feltehetően tanulták, hogy a betonnak a közege az lukos, ez egy lukos anyag a beton, és szerencsére az acél az a lukos anyagot, lukos közeget szereti, passziválja a lukos közeg az acélbetétet, védi az acélbetétet. Szemben a savas közeg az megtámadja az acélbetétet, a súzás kifejezetten rosszat tesz acélnak. A betonnak a lukos környezete viszont az acél a korrózió ellen meg tudja védeni. És ennek megfelelően a betonfedés az döntően nem csak, de döntően attól függ, hogy milyen környezeti hatások érik magát a betonfedésre, és a segédletben megtalálják azokat a szabályokat, amik alapján ez fölvehető. Csak példaként mondanám, hogy száraz közegben ez a betonfedés akár 20 mm is lehet viszonylag kicsi, tehát száraz közegben, nedves, esőnek kitett felület esetén pedig 40 mm. Tehát más betonfedést tervezünk egy gerendától belül van a térben, és más, ami kívül van. Hogy konkrétan mennyi a segédletnek a megfelelő táblázatában megtalálják, és nem memorizálják ezeket, hanem tudják azt, hogy megtalálható vagy a segédletünkben, vagy a szabályzatban jelenleg az Eurókódban használunk. Tehát a betonfedés az első. A második, amit röviden említeni, szerepel gyakorlaton, ez a betonacélok egymástól mért távolsága. Tehát acélok távolsága. Az acélok távolságának, tehát ezt mondjuk itt mérhetjük, itt a két acél távolsága A, vagy itt a két acél távolsága A, ennek részben az az oka, hogy kellően körül legyen megint a beton az acélt, és jól együtt
dolgozzon, de ugyanúgy az is feltétele ennek, hogy végre tudjuk hajtani a vasbeton szerkezetnek a betonozását, tehát a betonacélok közé be tudjon folyni maga az adalék is, a betonnak az anyaga be tudjon folyni. Ezért az acélok távolságát azt a következő értékek közül a legnagyobbra szokták, vagy kell fölvenni, vagy annál nagyobbra kell fölvenni. 20 mm-nél nem lehet kisebb, a vasátmérőnél nem lehet kisebb, illetve a maximális szemnagyság plusz 5 mm-nél nem lehet kisebb. Tehát ez DG, maximális szemnagyság plusz 5 mm. Tehát legalább ilyen távolságra kell, hogy legyenek az acélok, hogy a betonozás végrehajtható legyen. Van egy maximális távolság is, ami 400 mm, annél meg messzebb nem kerülhetnek az acélbetétek egymástól. A következő szabály, amit röviden említenék, az acéloknak a görbítésére vonatkozik. Tehát acélok távolsága, a következő szabály, ez lenne a harmadik szabály, az acélok görbítése, görbítési sugár. A görbítési sugárt azt úgy lehet értelmezni, hogyha mondjuk itt van egy tüske, amin meghajlítjuk magát az acélbetétet, és a tüskének az átmérőjét jelöljük D-vel. Mi korlátozza vajon ennek a tüskének az átmérőjét? Nyilvánvaló, hogyha az acél nem kellően szívós, akkor az acélnak a görbítése során, és nagyon pici sugár mellett görbítjük, akkor az acél sérülhet a görbítés miatt. Az egyik feltétel, amit tartanunk kell az acél görbítésénél, az acél oldal, hogy az acél ne sérüljön meg, amikor megörbítjük a betonacélt, ne történjen itt repedés, vagy mikrorepedés, vagy bármilyen sérülés. Tehát az egyik feltétel innen származik, a konkrétan az értéke az megtalálható megint a segédletben, de nem, tehát ott megtalálják egy táblázatban, hogy ez mekkorára vehető fel, tehát az acél oldaláról nézve azt mondjuk, hogy ennek az értéke, tehát a D érték az olyan durván 4-7 vasátmérő, a fia vasátmérő. Tehát a vasátmérő 4-szerese, 7-szerese lehet, vagy kell, hogy legyen legalább a görbítés, hogy ne sérüljön maga az acélbetét. De vigyázat, nem csak az acélbetét sérülhet, hanem a beton is sérülhet. Úgy lehet ezt elképzelni, hogy abban az esetben, hogyha van egy irányváltás magában az acélbetétben, itt van az acélbetét, tehát ez az acélbetét lenne, amit lerajzoltam, itt van az íves része, és azt mondjuk, hogy az acélbetétet meghúzzuk a két oldalon, tehát meghúzzuk itt az acélbetétet, itt mondjuk az FYD-t rakom ide, tehát ez az acélnak a szilárdsága, az FYD, húzzuk az acélbetétet. Nyilvánvaló, hogy ez az acélbetét így, ez egy meggörbített acélbetét nem tud egyensúlyban lenni, ezek az erők nem tudnak egyensúlyban lenni. Tehát fellép a húzóerő az acélban, ez így nem áll meg. Mi kell, hogy legyen az íves részen? Ez így tud egyensúlyozódni, hogy ezen a részen a beton meg fogja támasztani az acélbetétet, tehát a beton meg fogja támasztani magát az acélbetétet, tehát itt fel kell, hogy lépjen egy beton nyomófeszültség. Van esetleg olyan önök között, nem tudom, hogy van-e, aki ki tudná számolni, hogy mekkora feszültség lép ebben fenn? Ha megvan adva mondjuk az átmérő, hogy mekkora erővel kell, hogy egyensúlyozzák? Tudja, hogy milyen összefüggéssel lehetne ezt meghatározni? Tudja valaki? Akkor úgy kérdezném, hogy valaki hallott már a kazánképletről? Kazánképlet elhangzott az eddigi tanulmányaik során? Ezek szerint nem. A kazánképlet az az egyik legelső mérnöki méretezés, hogy kell méreteznünk egy tartályt, ezért hívják kazánképletnek. A belső nyomás és a húzóerők között mi az összefüggés? Tulajdonképpen a klasszikus kazánképlet adja ezt meg, ne foglalkozzunk most ezzel részleteiben. Annyit remélem megértettek, hogy a betonban fel kell, hogy lépjen egy nyomófeszültség, tehát itt a görbítési sugár az döntően nem az acél szilárdságától fog függeni, az csak a feszültségen keresztül, hanem a betonnak a teherbíró képességétől. Ennek az összefüggése is benn van a segédletben, ez a beton oldal lenne, és emiatt lényegesen nagyobb átmérőt kell, hogy alkalmazzunk. Durván az értéke ennek az átmérőnek olyan 10-30 fi kell, hogy legyen, 10-30 fi, amiatt, hogy a beton oldal meg kell, hogy feleljen. Tehát ez volt a harmadik szerkesztési szabály, amiről röviden beszéltünk, görbítési sugár. A negyedik szerkesztési szabály, amiről említést tennék, ez a minimális vashányad. Tehát a minimális vashányad. Annak illusztrálására, hogy miért van szükség egyáltalán korlátoznunk a minimális vasmennyiséget, megint elővesszük a vasbeton keresztmetszete vonatkozó nyomaték görbület összefüggést, és megint csak a vasányattól való függést fogom bemutatni, egymás mellé fogok rajzolni néhány ábrát, olyan módon, hogy az ábrákon különböző vashányadokhoz tartozó nyomaték görbületfüggést görbét fogok lerajzolni. Azt mondjuk, hogy itt van a nyomaték, itt van a görbület, és egy viszonylag nagy vashányaddal indulunk, legyen ez egy ró, akkor inkább négyel indulok, mert ez a nagy vashányad ugyanaz legyen, mint fönn. Ez egy viszonylag nagy vashányad, és nézzük meg, hogy milyen lesz a nyomaték görbület összefüggés. A mostani rajzunk szempontjából nem a duktilitás lesz fontos, hanem a repesztő nyomaték és a teherbírást. Mi fog történni? Viszonylag nagy vashányad esetén egy darabig, amikor terheljük a tartót, a tartó repedésmentes lesz, aztán bereped a tartó, és a berepedés után növeljük a teherbírást, míg el nem érjük a teherbírásnak az értékét. Ez az érték lesz itt az MRD, itt fölül, ez az MRD, ez pedig a repesztő nyomaték lesz, ez lesz itt az M kritikus. Tehát egy ilyen jellegű görbét kapunk, a repesztő nyomaték lényegesen kisebb, mint a határnyomaték értéke. Mi fog történni abban az esetben, hogyha a keresztmetszetnek változtatjuk a vashányadát, ez a ró 3, ez kisebb lesz ennél, tehát itt rakok egy ilyen jelet, hogy a vashányad változik, hogyan fog megváltozni egyben az esetben a nyomaték görbület összefüggés? Azt mondhatjuk, hogy a repesztő nyomaték egy icipicit nőni fog, de minimálisan nőni fog, hiszen lényegében a repesztő nyomaték az a beton keresztmetszettől függ, tehát alig-alig változik meg a repesztő nyomatéknak az értéke. Bocsánat, csökkenni fog egy kicsit, de majdnem ugyanaz lesz, viszont a határnyomaték értéke az jelentősen le fog esni. Tehát a határnyomaték az valahogy így fog kialakulni, ez lesz itt az MRD. Ha tovább megyünk, és fölmegyünk egy még kisebb értéket, akkor a még kisebb értéknél itt lesz a repesztőnyomaték, és a határnyomaték az valahol itt lesz, és el lehet képzelni, hogyha még tovább csökkentjük a vasmennyiséget, valami ró egy vasmennyiségig, aminél a vasmennyiség nagyon-nagyon kicsi, az fog történni, hogy a repesztőnyomaték értéke az ekkora, viszont a határnyomaték értéke az ennél akár kisebb is lehet. Tehát ez lesz itt az MRD nyomaték értéke. Vagyis kisebbre adódik a repesztő nyomatéknál a határnyomaték. Ezt úgy hívják ezt a jelenséget, hogy ridegtörés, ugyanis a normál vasbeton szerkezet az úgy viselkedik, hogy a vasbeton szerkezet először megreped, és a repedés után a szerkezet az acélok folyása folytán elkezd egyre nagyobb és nagyobb terhet fölvenni, és tulajdonképpen repedezettség után megy tönkre. Ezt várjuk, ezt szeretjük. Ezzel szemben, ha nagyon kicsi a vashányad, akkor ridegtörés következik be. Abban a pillanatban, amikor megreped a vasbeton szerkezet, a repedés után nincs további teher növekedése, a repedés után azonnal le is szakad maga a vasbeton szerkezet. Ez egy nagyon veszélyes viselkedés, ezt el kell kerülnünk, és ennek az elkerülésére szól a minimális vashányad, tehát emiatt kell egy ró mind bevezetni. Aminek az értéke benne van a segédletben, durván az értéke az 1,5 ezrelék, amit mindenképpen be kell rakni a keresztmetszetbe, de benne van a segédletben, ott érdemes megnézni. Ami lényeges, ez az ábra sorozat, hogy a minimális vashányadot az szabja meg döntően, hogy elkerüljük a keresztmetszet rideg törését. És még egy utolsó szabályt mondanék a gerendákra vonatkozóan, amikor kialakítjuk a gerenda vasalását, ez egy gerendákra vonatkozó szerkesztési szabály, akkor a gerendákra vonatkozóan ugye a keresztmetszetben el fogunk helyezni vasakat, és a legnagyobb nyomaték középen lép föl. Tehát itt el kell helyeznünk viszonylag nagy mennyiségű vasat azt mondjuk, hogy el kell helyeznünk a pozitív nyomatéknak megfelelően valamilyen mennyiségű vasat, tehát ez AS vasmennyiség, ez az M pozitív nyomatéknak megfelelően kell, hogy elhelyezzük. És ahogy megyünk a támasz felé a vasak mennyiségét folyamatosan lehet csökkenteni. Elvileg, ha csak a számításra hagyatkozunk, akkor mivel nulla lesz a nyomaték a támasznál, akkor akár nullára is mehet ennek a vasnak a mennyisége. Ez nagyon veszélyes állapotot teremtene, több okból is majd erről még fogok beszélni a jövő héten, de korlátozzuk azt, hogy nem csökkenthetjük le tetszőlegesen a vasmennyiséget, azt a szabályt követnünk kell, hogy a támaszhoz legalább a pozitív nyomatéki vasaknak az 1/3-át be kell vezetni. Tehát itt azt rakjuk ide, hogy az 1/3 AS-t be kell venni, tehát a pozitív nyomatéki vasaknak legalább a 1/3-át a támaszhoz be kell vezetni. Ez azt jelenti, hogy ha van 6 darab vasunk középen, akkor a 6 vasból be kell vinni legalább 2-t, de ha 5 vas van, akkor is be kell vinnünk legalább 2-t az 1/3-nak megfelelően. Jó, ez bármelyik gerenda tervezésnél előkerülhet, ha nem gerendáról van szó, hanem lemezről, akkor a szabály szigorúbb, lemezeknél a vasaknak legalább a felét be kell vinni a támaszhoz. Jó, ennyit szerettem volna a szerkészési szabályokról elmondani. Nem az a cél, hogy a szerkészési szabályokat memorizálják, hanem az, hogy tudják, hogy vannak, tudják, hogy mitől függenek, és tudják, hogy hol kell megnézni. Zárt helyiben is vizsgán is kérdezünk időnként szerkészési szabályt. Azt megkérdezhetjük elméletből, hogy melyik mitől függ, amit el is hangzott, de konkrét alkalmazásnál tudniuk kell, hogy a segédletet, hogy kell használni, hogy a megfelelő szerkészési szabályt ellenőrizzék és figyelembe vegyék. Kérdése van-e valakinek? Jó, térjünk vissza az óra elején felrajzolt alapvető problémához. Azt mondtam, hogy a szerkezeteknél a vizsgálatok alapvetően a teherbírás vizsgálatára vonatkoznak, ez az, amivel már az elmúlt időben is foglalkoztunk, de vizsgálnunk kell az úgynevezett használhatóságát is a szerkezeteknek. Írják föl címnek, ezen az 5. fejezet, amivel foglalkozunk, határállapotok. Tehát 5. fejezet, határállapotok. Határállapotok. A határállapotok azt rögzíti egy picit precízebben, amiről az előbbiekben beszéltünk. Kétfajta határállapotra kell terveznünk, méreteznünk a szerkezeteinket. Van teherbírási határállapotunk, ami azt jelenti a teherbírási határállapot, hogy ne szakadjon le, vagy ne kerüljön nagyon veszélyes leszakadás közeli állapotba a szerkezet. A teherbírási vizsgálat az egyik, amit végeznünk kell, tehát írják föl, hogy van teherbírási határállapot, ez egyik határállapot. A másik határállapot pedig az úgynevezett használhatósági határállapot, tehát teherbírási és használhatósági határállapot. Ez a kétfajta használhatósági. Szokták úgy is mondani, hogy használati határállapot, ez egy picit pongyola megfogalmazás, de nagyon gyakran szokták használatinak is hívni, precízen használhatósági határállapot. Amikor méretezünk egy szerkezetet, akkor mind a kétfajta vizsgálatot el kell végeznünk, tehát mind a teherbírási határállapot vizsgálatokat, mind pedig a használhatósági vizsgálatokat. A teherbírásnál, mint mondtam, egyetlen egyet vizsgáltunk eddig, a nyomatéki teherbírását a szerkezetnek. Most röviden beszéljünk a használhatósági határállapotról, és először arról beszéljünk, hogy mi a használhatósági határállapotnak a célja. Ugye a teherbírásának a célja az a leszakadás, a tönkretétel elkerülése, de mi a használhatósági határállapotnak mi lenne a célja? Tehát használhatósági határállapot célja. Tehát miért végezzük el ezt a vizsgálatot? Mi a célja? Azt mondjuk, hogy alapvetően háromfajta célja van a használati határállapot vizsgálatának. Az első, amit figyelembe kell vennünk, azok esztétikai okok, és az esztétika mellé tenném azt, hogy a komfortérzet biztosítása. Esztétika, komfortérzet biztosítása. Ilyen például az, hogy ha a födémnek a lehajlása nagyon nagy, az nem is szép, pláne, hogyha látjuk a lehajlását a födémnek, tehát látjuk, hogy nem egyenes a födém, tehát ezt el kell kerülnünk esztétikai okokból, és el kell kerülnünk komfortérzet miatt is, említettem már talán a legelső órán, hogy rossz érzés egy olyan födém alatt lenni, aminél látjuk, hogy a födém maga lehajlott. Ezt elő szokott fordulni, hogy mondjuk lehajlik egy födém, amiatt nem is a terhek miatt hajlik le, hanem mondjuk amiatt hajlik le, mert a zsaluzat nem volt kellően megtámasztva, és a zsaluzat maga lehajlott, tehát görbére készült maga a födém. És ebben az esetben az alatta lévő emberek panaszkodni fognak, szólni fognak a statikusnak előbb-utóbb, hogy a födém lehajlott, nem veszélyes-e, rosszul érzi magát alatta az ott lévő ember. Tehát el kell kerülni a lehajlást, amiatt, hogy ne érezzék magukat rosszul az emberek. Vagy ugyanez a helyzet akkor is, ha megrepedezik egy födém. Függetlenül attól, hogy semmifajta veszély nincsen a repedések miatt, a komfortérzetet nagyon-nagyon rontja, hogyha egy gyanúsan repet födém alatt ücsörög az ember, jobb szeretne az ember valami, mondjuk, több derűre okot adó födém alatt üldögélni. Tehát az első és legfontosabb ok, az esztétika, komfortérzet, ez szabja meg a legtöbbször a födémeinknek a vastagságát egyébként, ez a szempont. A következő az a csatlakozó szerkezeteknek az épsége, tehát csatlakozó szerkezetek épsége. Csatlakozó szerkezetek épsége. Megint a födém lehajlás a legkönnyebb példa erre. A födém lehajlás a válaszfalakat kétféleképpen is tudja befolyásolni. Egyik lehetőség, hogy a válaszfal az lehajlik és ráterhel az alatta lévő válaszfalra és összeroppantja. Amitől nagy baj nem történik, összerepedezik a válaszfal és nyilván javítani kell. Nagyon sok per van emiatt. A kivitelező maga tudni szokta ennek megfelelően, hogy amikor épül maga a födém, akkor a válaszfalakat nem szokták kiékelni fel, hanem megvárják, hogy a lassú alakváltozások létrejöjjenek, és utána ékelik csak ki magát a válaszfalakat. És amiatt is lehet a válaszfalnak sérülése, hogyha a födémnek nagy a lehajlása, és fölül van a válaszfal, és lehajlik a válaszfal alul a födém, akkor is meg tud repedezni maga a válaszfal. Tehát nyilvánvalóan ezt el kell kerülnünk. Vagy ha egy parapetfal van egy konzolon, és a parapetfal az lehajlik, akkor maga a parapetfal le tud billenni, és ezt nyilvánvalóan megint el kell kerülni. Tehát nagyon sok olyan csatlakozó szerkezet lehet, aminek az épségét befolyásolja ez. És végül a harmadik szempont, az, ami az eredeti szóra közvetlenül vonatkozik, hogy lehetséges, hogy a használatot kell korlátozni, vagy kellhet korlátozni ilyen jelenségek miatt. Megint a lehajlás vizsgálata legegyszerűbb. Volt már erre példa, hogy a lehajlások miatt egy ajtót nem lehetett kinyitni, mert olyan mérvű volt a födémnek a lehajlása, hogy az ajtónak a nyílását, vagy nyitását akadályozta. Ugyanígy lehetséges, hogy a túlzottan nagy görbület olyan ferdességet okoz, ami a normál használatot tudja befolyásolni. Vagy ugyanígy, ha egy analitikai mérleget működtetünk valahol, és a födém rezeg, mondjuk a kint lévő forgalom miatt, nincsen különösebb veszély, hogy leszakad, de mondjuk a födémnek a rezgése lehetetleníti azt, hogy egy analitikai mérleget használjunk. Tehát nyilvánvalóan a használat az módosulhat, vagy korlátozódhat ilyen jelenségek miatt. Jól lehet, a szerkezetnek teherbírási veszélye nincsen. Tehát ez lenne a használhatósági határállapotok vizsgálatának a célja, ez a három szempontja, ez a három szempont, amit követnünk kell, és nézzük meg, hogy milyen fajta vizsgálandó jelenségek vannak, amikkel dolgoznunk kell. Tehát mi az, amit vizsgálnunk kell? Tehát a vizsgálandók, mik a vizsgálandók? Az elsőt már eleget emlegettem, az első, amit vizsgálni szokták, az a szerkezetnek a lehajlása. Tehát a lehajlás az, amit ezekből a célokból vizsgálni szoktunk, tehát erről most több szót nem vesztegetnék erre. A következő az rokona a lehajlásnak, egy szerkezetnek a vízszintes mozgásai is lehetnek kellemetlenek, ezt úgy hívnám, hogy ellendülést, ezek a vízszintes mozgások lennének, amelyet megint korlátozni kell több okból, de erre nem térnék most ki, az ellendülés a következő. A vizsgálnunk kell, ez kifejezetten vasbeton szerkezetre jellemző vizsgálat, a repedéstágasságokat, tehát repedéstágasság. Nem lehetnek korlátlanul nagyok a repedések. Vizsgálnunk kell a szerkezeteknek a rezgéseit. Előbb említettem a mérleget, de általában el kell kerülni megint a komfortérzet miatt is, hogy ne rezegjen túlzottan az épület. És van még egy vizsgálat, amit vasbeton esetén el kell végezni, bizonyos feszültségvizsgálatokat is el kell végezni a vasbeton szerkezeteken, hogy ne legyenek túlzott alakváltozások, túlzott repedés megnyilások, ezekhez feszültségvizsgálatokat kell elvégezni. Ezeket a vizsgálatokat mind-mind tartalmazza a szabályzat, mindegyiket végre kell hajtani, ha precízek vagyunk. Nekünk az időnk, az önök befogadó képessége véges, és ezért ebből a felsorolt ötből csak kettővel fogunk foglalkozni, a lehajlás vizsgálatokkal fogunk foglalkozni, és a repedéstágasság vizsgálatokkal. Ezek a legfontosabbak, ez az, amit feltétlenül végre kell hajtani, de a többit is kellhet bizonyos esetekben, de ebben a fél évben a többivel nem fogunk foglalkozni. Próbáljuk meg először összefoglalni, hogy mi a döntő különbség a teherbírási határállapot és a használhatósági határállapot között. Egy táblázatot fogok felrajzolni, az önök füzetében a teljes szélességet igényelni fogja a táblázat, 4 oszlopa lesz magának a táblázatnak, és 3 sora. Kezdem azzal, hogy határállapotok. Ez lesz az első oszlop. És természetesen kétfajta határállapot van. Az egyik a teherbírási határállapot, a másik határállapot pedig a használhatósági határállapot, tehát használhatósági határállapot. Tehát teherbírási és használhatósági határállapot. Fölmerül a kérdés, és nagyon régóta foglalkoztatta a mérnököket, hogy mekkora biztonságot kell megkövetelnünk egy szerkezettől. És a tanultak erről egy korábbi tárgyukból, volt egy tartószerkezetek méretezése, ez volt a tárgynak a címe, erről tanultak, és feltétlenül elhangzott az is, hogy abszolút biztonságot nem lehet megkövetelni. Tehát mindenképpen azt mondhatjuk, hogy nem mondhatjuk azt egy szerkezetre, hogy mondjuk úgy terveztük meg a szerkezetet, hogy az biztosan nem szakad le. Ez egy nagyon laikus mondat, amit mondtam. Csak annyit mondhatunk, hogy kicsi a valószínűsége, hogy leszakad. Igazából még ez is pontatlan. Úgy lehetne ezt precízebben fogalmazni, hogy kicsi annak a valószínűsége, hogy a tervezett használati idő alatt, ami 50 év, tehát 50 évre tervezzük a szerkezetet, kicsi annak a valószínűsége, hogy ebben az 50 évben a szerkezet súlyosan károsodik, vagy leszakad. Tehát ezt próbáljuk meg keresni. És mekkora a biztonsági szint? A biztonsági szint az nagyon sok mindentől függ, de igazából azt lehet mondani, hogy a biztonsági szintet az szabja meg, hogy az adott társadalom mennyire képes elviselni azt, hogy bizonyos balesetek, esetleg halált okozó balesetek bekövetkeznek. Ezt meg lehet figyelni, hogyha vannak súlyos balesetek sűrűn, akkor a szabványok szigorodnak, ha pedig nagyon komolyan szükség van arra, hogy mondjuk több épület épüljön, akkor a szabványok enyhülnek. Háborúk alatt nagyon gyakran a biztonsági tényezők csökkennek ennek megfelelően. Fontosabb dolgunk is van azzal törődjünk, hogy mi történik az emberekkel egy-egy épületben. No, de a kérdés az, hogy teherbírás vizsgálat esetén mi az elviselhető kockázat, ami benne lehet egy épületben. Emlékszik-e valaki erre, hogy körülbelül minden hanyadik épületnél lehet esetleg súlyos károsodás, vagy akár katasztrófa, mi az, amit megtűrünk, vagy eltűrünk jelenleg, körülbelül minden hanyadik, minden tizedik, minden századik, minden ezredik, minden tízezredik, minden százezredik, minden milliómodik, mit gondolnak körülbelül mennyi, vagy mit tanultak körülbelül mennyi? Mit tanultak? Akkor mit tippelnek? Ki tippel a minden századikra? Ki tippel a minden ezredikre? Ki a minden tízezredikre? Ki a minden százezredikre? Nagyon érdekes, a haranggörbét kaptunk nagyjából, ahogy emelgették a kezüket. A teherbírási állapotban a valószínűségnek a szintje, az durván a valószínűség szintje olyan 10-4-en, 10-5-en, tehát minden tízezredik, százezredik nagyon ritka esemény. Tehát minden tízezredik, százezredik épületnél fordulhat ez elő, ez egy viszonylag ritka esemény, amit eltűrünk. Na most a használhatósági állapotnál nyilvánvaló, hogy ilyen szigorú előírást kár megkövetelnünk, tehát az, hogy a komfortérzetünk sérül azért, mert egyszer olyan sok könyvet hordtak fel a fölöttünk lévő födémre, hogy meghajlott a födém, ezt nem kell ilyen szintig kizárni. Ez egyszer megtörténik 50 év alatt, nem zavar bennünket különösebben, ne legyen rajta tartósan. Tehát azt mondjuk, hogy a használhatóságnál a megkövetelt biztonsági szint az mindössze olyan 10-2-on, 10-3-on. Tehát viszonylag kisebb, ez minden századik, minden ezredik épületnél előfordulhat, hogy valamikor sérül a használhatóságnak az értéke. Na most ez a cél, ezt a bekövetkezés valószínűséget kell elkövetnünk, és a bekövetkezés valószínűségnek az elkerüléséhez két oldalon állítjuk be a biztonságokat, az egyik a szerkezet oldalán, a másik pedig a terhek oldalán. A szerkezet oldalán azt mondjuk, hogy felmerül, hogy az anyagjellemzőket és a keresztmetszeti jellemzőket hogyan vegyük figyelembe. A teherbírásnál az anyagjellemzőket a szélső értékkel vagy tervezési értékkel vesszük figyelembe. Ez a tervezési érték, szélső érték, tehát D betűvel jelöltük, tervezési érték. Ezért osztottunk betonnál 1,5-szer, acélnál 1,15-tel. A használhatósági állapotnál viszont a karakterisztikus értéket vesszük figyelembe. Tehát nem a szélső értéket, hanem a karakterisztikus értéket vehetjük figyelembe. Ez az anyagoldal, vagy a szerkezeti oldal, és van egy teheroldal, amit meg kell különböztetnünk. A teherbírás esetén azt mondjuk, hogy a teherbírásnál az úgynevezett tartós és ideiglenes tervezési helyzetet kell figyelembe venni, tehát írják föl, tartós és ideiglenes tervezési helyzet, tehát tartós és ideiglenes tervezési helyzet. Benne van a tartós és ideiglenes tervezési helyzet, benne van a segédletnek az elején, de durván azt mondanám, hogy ebben az esetben figyelembe kell vennünk a biztonsági tényezőket. Tehát oda azt raknám ide, hogy gammával. És a terhet úgy adnám meg, hogy PED, a tehernek a tervezési értéke, és valami gamma K szor GK, tehát ez az önsúlyterhek, plusz van egy kiemelt teher, ez gamma Q szorozva a hasznos terhek karakterisztikus értéke, ez egy kiemelt teher, ez valami ijedik, és az összes többit azt meg kell szoroznunk egy egyenlőségi tényezővel, tehát valami psi tényező szorozva a gamma Q J Q K J-vel. Tehát van egy kiemelt terhünk, és a többi terhet az úgynevezett egyenlőségi tényezővel meg kell szoroznunk. Tehát ez lenne a tartós és ideiglenes tervezési helyzet. A használhatósági állapotban pedig tipikusan, nem mindig, de tipikusan az úgynevezett kvázi állandó kombinációt vesszük. Ez a kvázi állandó kombináció. teherkombináció. Ez lényegében azt jelenti, kicsit szimplifikálva, hogy a biztonsági tényező egy, tehát nincs biztonsági tényező, nem vesszük figyelembe a biztonsági tényezőt, és ezt úgy jelöljük, hogy a PQP, QP quasi permanent, az angol szónak a rövidítése, quasi állandó, quasi permanent, nincsenek benne biztonsági tényezők, és a gamma K biztonsági tényező nélkül ezt hozzáadjuk a summa, és van egy másik psi tényező értéke, amivel meg kell szoroznunk a QE értékeket. Az elsőt azt nulla indexel, a másikat kettes indexel jelöljük, ez psi 0, ez volt az egyedüliség tényező, ez pedig psi 2, ez pedig a terheknek a tartós részét tartalmazza. Tehát ez az, ahogy a terheket figyelembe vesszük, ez a teher és a karakterisztikus érték szolgál arra végül is, hogy eljussunk ahhoz a biztonsági szinthez, amit a második oszlopban tüntettem fel. Mivel ekkora bizonytalanság volt magánál annak, hogy mi a biztonságnak a szintje, a biztos emlék, vagy tudnak arról, hogy a Challenger űrrepülőgép az a fellövése után lezuhant. Hallottak róla, gondolom, ez 15 éve történt, talán vagy 20 éve történt, és vizsgálták a lezuhanásnak az okait, és a vizsgálóbizottságnak az elnöke, az Richard Feynman volt, Nobel-díjas fizikus, nem tudom, hogy Nobel-díjas volt-e már akkor, de fizikusnak fizikus volt, amikor ezt vizsgálta, és ő, mint fizikus, vizsgálta, hogy mi lehetett az oka annak, hogy leszakadt maga a Challenger, és azt tette, hogy elkezdte interjúvolni a Challenger tervezésében résztvetteket, és kérdezte őket, megkérdezte fizikusként, laikusként ilyen értelemben, hogy mit gondolnak, hogy mi volt a valószínűsége annak, hogy bekövetkezzen a tragédia. És kérdezett embereket, és mondták, hogy egy a 100-hoz, egy az 1000-hez, egy a viszonylag kis számokat mondtak, és voltak emberek, akik mindig azt mondták, hogy egy a 10000-hez. És nem tudta az okát, hogy miért mondják az egy a 10000-et. Az egy a 10000-et, aki mondta, ezek mind-mind mérnökök voltak, az összes többi ember azonnal egy sokkal kisebb értéket mondott. És utána realizálta, hogy ennek egy oka volt, hogy a mérnökök mind tudták, hogy egy olyan járművet, amik embereket szállítottak, a Challenger ilyen volt, a megkövetelt biztonsági szint ekkora volt. Tehát erre kellett volna tervezni. Egyébként mindenki elég jól tudta, hogy ennek a biztonsága ennél lényegesen nagyobb, tehát a kockázat sokkal nagyobb volt, mint amit vállaltak. De elvileg még ebben az esetben is egy viszonylag nagy biztonságot kell emberi szállítás esetén biztosítani. Ennél egy kicsit szigorúbbak, még szigorúbbak vagyunk az épületeknél, ahol ez a 10-4-en, 10-5-es biztonságot követeljük meg az épület tönkrementelével szemben. Jó szünet után folytassuk. Az előző órán röviden megbeszéltük a teherbírási és a használhatósági határállapotok közötti különbségeket, és a következő néhány percben a gerendák lehajlásával és repedéstágasságával fogok foglalkozni. Ez a hatodik pont, tehát lehajlás és repedéstágasság vizsgálat. De ezzel a témakörrel kétszer fogunk foglalkozni a fél év folyamán, ugyanis most ezeknek csak a közelítő vizsgálatát fogjuk elvégezni, tehát közelítő vizsgálatokat fogok csak most bemutatni. Egyszerűen azért, mert egy normál gerenda méretezésénél is nagyon-nagyon fontos, hogy legalább közelítően meg tudjuk nézni a repedéstágasságnak, illetve a lehajlásnak az értékét, mert ahogy említettem, döntően az esztétikai szabályok szabják meg, hogy hogyan tudjuk fölvenni egy gerendának a méretét. Tehát emiatt nagyon-nagyon fontos, és már most valamilyen szintig meg kell, hogy ezzel ismerkedjünk. De a részletes számítással csak a fél évnek a vége felé fogok foglalkozni. Alapvetően a lehajlás vizsgálatnál azt kell korlátoznunk, hogy ne legyen a szemed zavaróan nagy a gerendának a lehajlása, és esztétikai okokból azt szoktuk mondani, azt mondja a szabályzatunk, hogy olyan L/250 az a megengedett lehajlás érték, amit az embernek a szeme még el tud viselni. Ez L/250, ez azt jelenti, hogy 5 méteres támaszköz esetén ez gyakorlatilag 2 centit jelent. Tehát ez igazából szemmel látható lehajlás már, de eddig szabad elmenni, ezek létre is jönnek a szerkezeteinken általában. Tehát ez az, amit meg tudunk tűrni. Na most tanultak elegendő szilárdságtant ahhoz, hogy tudják, hogy a keresztmetszet vagy a vasbeton, a gerenda lehajlása döntően a gerenda inerciájától függ, az inercia pedig döntően a gerenda magasságától függ. Fogunk ezzel részletesebben is foglalkozni, de a részletes elemzéseknek a végeredménye azt mutatja, hogy ha van egy kéttámaszú tartónk, ahol a kéttámaszú tartónak a támaszköze az kis L, és egyenletesen megosztó teher terheli a kéttámaszú tartót, és a tipikus terheink egyenletesen megoszlók, tehát az önsúly egyenletesen megoszló, és a hasznos terheket, az emberek terhét is egyenletesen megoszlónak szoktuk modellezni, amikor számolunk, és azt a feltételt szeretnénk betartani, hogy a lehajlás ennél az értéknél ne legyen nagyobb, akkor ennek az ellenőrzését úgy lehet közelítően végrehajtani, hogy megvizsgáljuk, hogy a szerkezetnek mekkora a támaszköz per hatékony magasság aránya, tehát L per D, ahol a D, ha itt van a keresztmetszetben a vasalás, az a vasalás súlypontjának és a nyomott szélső szának a távolsága. Tehát kiszámoljuk egy tartóra vonatkozóan az L per D értéket, és azt mondjuk, hogy ez az L per D érték, ez mindenképpen kisebb kell, hogy legyen, mint egy valamilyen L per D megengedett, ami egy tartószerkezetnél megvan adva. Most mekkora ez az L per D engedett? Nyilvánvaló, hogy a lehajlásnak az értéke az alapvetően a terhektől függ. Tehát azt mondhatjuk, hogy az L per D engedett az leginkább a terhektől függ. Tehát mitől függ az L per D engedett? Tudom, hogy függ. A legfontosabb, amitől függeni fog, az a terhek. És mivel tudjuk, az első gyakorlaton láttunk erre példát, hogy egy beton szerkezetnek a merevsége az függ a beton szilárdsági osztálytól, nyilvánvalóan függeni fog a szerkezet szilárdsági osztályától. Tehát szilárdsági osztály. A terheket hogyan kell figyelembe venni? Erre egyetlen egy megjegyzés csak, hogy ugye a teher, arra általában azt mondjuk, hogy a tehernek az értéke az valami P, annak a dimenziója az kilonewton per méter. Így kapjuk a terhet. De terhe van egy födémnek is, meg nem mindegy, a gerenda milyen széles. Tehát amikor a terheket vizsgáljuk, akkor tulajdonképpen nem a gerenda terhet kell figyelembe vennünk, hanem egy olyan terhet, amelyik a gerenda szélessége mentén oszlik meg, vagy födém esetén a teljes szélességen, aminek a dimenziója, azt mondom, P felülvonásnak mondanánk, ez a P per B lesz, ahol a B a gerendának a szélessége, és ugye a dimenziója az kilonewton per négyzetméter lesz. Tehát ettől a fajlagos tehertől fog függeni, hogy mekkora az L per D engedett. Az L per D engedetre egy számítás, amelyik erre a lehajlás értékre alapul számítás végeredménye egy táblázatba foglalva megtalálható a segédletben, a segédletnek az 55. oldalán, tehát a VS 55. Mindjárt mutatok erre egy példát, de amit szeretnék kiemelni, hogy gerenda esetén a tipikus L per D érték, L per D engedett érték, az körülbelül 14, tehát egy viszonylag magas gerendára van szükség, és lemez esetén a tipikus L per D engedett érték az olyan 25 vagy 30 is lehet akár, 25-30. Tehát egy 6 méteres födémnél, a 6 méteres födémnek a vastagsága az lehet 20-22 cm. Ha gerendából csinálunk 6 méteres, annak a vastagsága lényeg, vagy magassága lényegesen nagyobb lesz, mint ez az érték. Tehát kétszer olyan magas lesz, mint egy gerenda. Azért nagyon lényegesek ezek a szabályok, mert főleg a tervezésnek az elején föl kell vennünk egy valamilyen gerenda méretet, és tipikusan ezek a szabályok azok, amik a gerenda felvételben segítenek, és amikor végig megterveztük a gerendát, akkor van csak lehetőségünk arra, hogy mondjuk pontosan ellenőrizzük, de a méretfelvételnél vagy egyszerű ellenőrzésnél így érdemes eljárni. Egy megjegyzést szeretnék még ehhez tenni, tehát egy megjegyzés csak magához a lehajlás számításhoz. Amit jelenleg elmondtam, az a kéttámaszú tartóra vonatkozik, de hogy tudjuk mindezt tovább vinni egy olyan tartóra, ahol a tartó az egy többtámaszú tartó. Tehát mondjuk itt van egy többtámaszú tartó. Egy többtámaszú tartónál, ahol a nyomatékábra valahogy úgy néz neki, hogy valami ilyen jellegű nyomatékábrája van egy ilyen tartónak, ahogy ezt tudják. És nyilvánvaló, hogy egy közbenső támasz az szinte befogottként viselkedik, a szélső támasz pedig egy oldalán befogottként viselkedik, aminek a lehajlása lényegesen kisebb, mint egy kéttámaszú tartónak. Tehát ezt tanulták mechanikából, hogy kell ennek a lehajlását kiszámolni. Sokkal komplikáltabb, mint a kéttámaszú tartói, ahol zárt képletünk van. A közelítő ellenőrzéshez nagyon egyszerűen lehet eljárni. Maga ez a számítás az annyiban módosul, hogy az L per D helyett, amit figyelembe veszünk, az egy L per K per D. Ezt fogjuk összevetni L per nagy K per D az L per D engedettel, ahol a K-nak az értéke kéttámaszú tartó esetén 1, többtámaszú tartó esetén megtalálható a segédletben, de egyébként itt a szélen 1,3, egy közbenső mezőben 1,5, és mint mondtam, itt megint 1,5, 1,3, kéttámaszú tartóra a nagykának az értéke az 1. Ez a kétoldali befogást veszi figyelembe, ez pedig az egyoldali befogást veszi lényegében figyelembe. Tehát ez, mindjárt mutatom példán, egy nagyon egyszerű módszert ad arra, hogy elvégezzük a szerkezetnek a közelítő ellenőrzését, nem a konkrét lehajlást számoljuk ki, hanem megnézzük, hogy ennek a lehajlási mértéknek eleget tesz-e a tartó vagy nem. Mi a helyzet a repedéstágasság számítással? Tehát ez volt a lehajlás számítás, megint a repedéstágasság, csak közelítő repedéstágasság számításról beszélek a továbbiakban. Tehát képzeljük el, hogy van egy repedésünk, a repedésen átmegy valahol itt az acélbetét, és meg szeretnénk határozni, hogy mekkora ennek a repedéstágasságnak az értéke. WK-val jelöljük magát a repedéstágasságot. Na most először is tudnunk kell, hogy mekkora a megengedett értéke a repedéstágasságnak. Tehát van egy VVK megengedett, és ez megint attól függ, hogy milyen közegbe helyezzük el magát a vasbeton szerkezetet. Tehát ez lehet 0,4 mm, ez viszonylag nagy milliméter, 0,3 mm, a 0,2 mm már meglehetősen szigorú, inkább hidaknál kerül elő, a 0,1 mm meg már nagyon szigorú előírás. Tehát akár elmehet 0,1 mm-ig is maga ez előírás. A 0,1 mm azt alig vesz észre az ember, ez hajszál vékony, a 0,3 mm ez egy jól látható repedés, általában ezt is meg szoktuk tűrni egy vasbeton szerkezetnél. De hogy mekkorát engedünk meg, ez megint attól függ, hogy hol van maga a vasbeton szerkezet, és ezek a határok, ezek a segédletben megtalálhatók. Na most a számítás teljes mértékben mellőzve, ami nagyon-nagyon lényeges, hogy meg lehet mutatni, hogy a számított repedéstágasságnak az értéke az arányos egyrészt a betonacél átmérőjével, tehát kétszer ilyen átmérőjű az acélbetét, akkor kétszer akkora repedéstágasság, fél év végén majd fogom bizonyítani is ezt, tehát erre vissza fogunk térni. És a másik, amivel arányos, az az acélban fellépő feszültségnek a négyzete, a sigma S négyzet. Tehát ha a feszültség kétszer akkora, akkor a repedéstágasság négyszer akkora lesz. Tehát ettől a két mennyiségtől függ döntően a repedéstágasság, és ennek megfelelően ezeket kell valamiképpen kordában tartani. Úgy működik maga a méretezés, megint a közelítő méretezés, hogy van egy táblázatunk a segédletben, ahol a szigma S-nek a függvényében ki lehet választani, hogy adott repedéstágassági értékhez, egy adott szigma S-hez mekkora a megengedett vas átmérőnek az értéke. És ha mondjuk erre azt kapjuk, hogy a megengedett vas átmérő az 27 mm mondjuk, akkor a tényleges vas átmérőnél kisebb kell, hogy legyen, hiszen a kisebb vas átmérőhöz kisebb repedéstágasság fog tartozni. Tehát ezt a lépést szigma S-től errefelé, ezt előszámítások alapján, egy táblázat alapján lehet megtenni. Tehát ez táblázatból, írják ide, hogy táblázatból. Hogyan tudjuk megkapni az acélban fellépő feszültséget? Tehát hogy kapjuk a szigma S-t? A szigma S-re két dolgot lehet mondani. A szigma S-t alapvetően az határozza meg, hogy mekkora az eltérés a teherbírást okozó teher és a kvázi állandó teher között, ugyanis a teherbírási teherre méretezzük magát az acélbetétet, ez az, amire berakjuk az acélbetéteket, ennyit muszáj berakni, viszont a repedéstágasság számítás az a kvázi állandó terhekből történik. Ebből az következik, hogy úgy lehet megbecsülni a szigma S értékét, hogyha ezt végig gondoljuk, hogy a szigma S-nek a becsült értéke az olyan lenne, hogy elindulunk az acélbetétnek a szilárdságából, ez az FYD. Tehát ez lenne az a feszültség, amelyik létrejönne az acélbetétben akkor, hogyha akkora terhet rakunk rá, amelyik ennek az acélbetétnek vagy a keresztmetszet tönkretételét okozza. Tehát ez lenne akkor, hogyha ez a két teher egymással megegyezne. Na most, mivel a két teher nem egyezik meg egymással, ez itt azt kell mondjuk, hogy ide kell raknunk azt, hogy mekkora a törést adó teher, ez a PRD, ez a keresztmetszet törését okozó teher, és ennek hanyad része lesz a kvázi állandó teher. Tehát ez az arány szabja meg, hogy mekkora körülbelül a feszültség, amelyik létrejön egy keresztmetszetbe. Ez egy viszonylag közelítő vagy durva számítás, de az Eurókód meg is engedi, hogy ezzel a közelítéssel éljünk. Tehát ez lenne mondjuk a közelítő számításnak egy igényesebb végrehajtása, ezt mondjuk egy A pontban írnám, hogy ez egy igényesebb számítás. Ha valaki még ehhez is lusta, hogy végrehajtsa, előfordul, a mérnök egészségesen lusta, tehát akkor számol, hogyha muszáj. Tehát ha valaki lustább ennél, akkor a B megoldás az az, hogy a szigma S értékét felvesszük 280 newton per négyzetmilliméterre. Meglehetősen biztosak lehetünk abba, hogy ennél a feszültség értéknél nem lehet nagyobb a tényleges feszültség. Nyilván, amikor azt mondjuk, hogy egészségesen lusták, ez azt jelenti, hogy ha konkrétan ellenőriznek egy tartót, akkor ha először megnézik 280 newton per négyzetmilliméterre, és azt kapják, hogy nem megfelel, akkor rendben van, és tovább megyünk. Ha nem felel meg, akkor lehet pontosítani. És ha még mindig nem felel meg, akkor megtehetik azt, amit majd a fél évnek a végén fogunk tanulni, hogy hogyan kell ugyanezt a számítást pontosan végrehajtani. Tehát három lépésben haladhatunk. Első lépés megfelel, készen vagyunk, megpróbáljuk itt megfelel, készen vagyunk. Ha ez sem felel meg, még mindig számolhatjuk a tartó szerkezetet pontosan. No, nézzük meg ezt a feladatot erre az egyszerű tartó szerkezetre, amiben 5F18-as vasunk van, és ez volt az, amit vizsgáltunk a fél évnek az első gyakorlatán. Ennek a tartó szerkezetnek szeretnénk végrehajtani a közelítő ellenőrzését lehajlásra. Azt mondtam, hogy úgy történik a megoldás, ott van a bal felső képlet, hogy meghatározzuk először, hogy mekkora a PED per B, vagyis mekkora teher hat a gerenda szélessége mentén. 52,65 kilonewton per méter volt a teher, a gerenda szélessége 130 cm, tehát 0,3 méter, a terhet kiszámoltuk, a tehernek az értéke, ez a 175,5 kilonewton per négyzetméter. Most kell elővennünk a táblázatot, ez van a segédletünkben ez a táblázat, és a táblázatban ki kell vennünk azt az értéket, amelyik a 275,5 tehernél van. Ha megnézzük, 150 és 200 között az érték egyformák, a C25-ös betonhoz a 214-es között kell interpolálnunk, ami elég egyszerű, 14 a megengedett érték, amit figyelembe vehetünk. Tehát ez azt jelenti, hogyha megvan a 14, 14 a táblázatból kivehető, akkor azt mondjuk, hogy ez a K-nak az értéke az 1, mert ez egy kéttámaszú tartó, ez volt az első példánk, akkor az L per K az 5300 mm-ben, a D 413, 12,8, a szerkezet megfelel, ez kisebb, mint a 14, tehát elintéztük azzal, hogy a szerkezet ennek megfelelően megfelel. Alatta, és fönn van az interneten is, van egy korrekció, hogy lehet pontosítani ezt a számítást. Ezt most nem mondanám el, önöktől példában nem kérjük a korrekciókat, ez éles számításban fontos lehet. Most a legfőbb dolog, amit át szeretnénk adni a tárgyban, hogy megértsék, hogy mitől függenek a jelenségek, egyszerűen kontrollálják a dolgokat. A pontosítás fönn van, meg benne van a mintapéldában, de jobban örülnék, hogyha az rögzülne inkább, hogy körülbelül milyen vastagságú lehet egy tartó, tehát az L per D 14 érték nem baj, ha rögzül a fejükben. Nagyon elkedvetlenítő egy diplomaternél, amikor elképesztő vékonyságú szerkezetek adódnak, ami szemre önöknek is ki kéne, hogy ugrania ezek szerint, hogy lehetetlen szerkezetek. Tehát koncentráljuk a legegyszerűbb számításra. Nézzük meg a szerkezetnek egy kéttámaszú gerenda méret felvételét. Azt mondjuk, hogyha fel szeretnénk venni egy méretet, akkor úgy tudjuk felvenni magát a méretet, hogyha tudjuk a terhét a szerkezetnek, akkor a teherből, a táblázatból megkapjuk, hogy mekkora az L per D engedett. Ebből a D-t ki tudjuk számolni egyszerűen úgy, hogy a támaszköz per 14, 380 mm, ez a hatékony magasság, tehát a tényleges magassága a tartónak, ami ahhoz kell, hogy lehajlásra megfeleljen a tartó, tehát ez a lehajlás korlátozási követelmény betartása, olyan 420-430 mm-es tartó kell, vagy ennél nagyobb. Ez a minimális tartó méret, amivel a tartó működni fog. Igen, ez már szerepelt, ez a 14. Nézzük, hogy hogyan történne ennek a feladatnak a repedéstágassági ellenőrzése abban az esetben, hogyha 0,3 mm-es repedéstágasságot engedünk meg, ami lehetséges egy magasépítési tartónál. A jelen esetben úgy kell eljárnunk, hogy meghatározzuk a vashányadot, tehát a vashányadnak a számítása látszik, ez gyakorlatilag 1% maga a vashányad. Első közelítésben felvehetjük a 280 newton per négyzetmillimétert, ennél nem lehet rosszabb a helyzet, és elővesszük a táblázatot, ahol a táblázat, mint látjuk, van egy külön rész a táblázatban, segédetből van kiemelve, amelyik a 3 mm-es repedéstágassághoz tartozik. A bal oldalon kiválasztjuk az acélfeszültséget, 280 newton per négyzetmilliméter, és ehhez az értékhez, az 1%-hoz 21 tartozik. Tekintettel arra, hogy az alkalmazott vasátmérő az 18-as, ez a tartó repedéstágasság szempontjából megfelel. Abban az esetben, most igazából itt kész a feladat, tehát nem kell tovább mennünk, megvan, hogy megfelel. Ha valaki mégis pontosítani szeretné, akkor úgy lehet eljárni a pontosításnál, hogy megpróbáljuk jobban megbecsülni, hogy mekkora a feszültségnek az értéke. Ehhez úgy járunk el, hogy meghatározzuk, hogy mekkora a PQP, tehát a kvázi állandó teher és a teherbírást okozó tehernek a hányadosa. Tudjuk az eredeti terhet, az 52,7 volt, amire terveztük teherbírásra. Tudjuk a kvázi állandó terhet ki kell számolnunk, ez a 31,2, kiszámoltuk az első feladatban, de ezek megvannak. Még egy pici korrekció kell, mert több vasat raktunk a keresztmetszetbe, mint amekkora a teherbírás szempontjából kell. Ez a korrekció az első képlet, az első tört, hogy megadjuk, hogy mekkora volt a mértékadó nyomaték és a határnyomaték hányadosa. Ez egy pici korrekció, ez egy pár százalékot ad, a 184 per 194-nek a különbsége. Ha ezt megnézzük, akkor azt látjuk, hogy a két teher hányadosa 0,56, ebből kiszámolhatjuk, hogy mekkora a teher, a szigma S, 246-ot kapunk. A 246-hoz a táblázatban most már két érték között kell interpolálnunk, ez egy picit komplikáltabb. Ez azt jelenti, hogy hogy látjuk, hogy a 240 és a 280 között kell interpolálnunk, tehát 27 és 21 között. Ha elvégezzük az interpolációt, akkor a phi-re 26,1-et kapunk. Ez azt jelenti, hogy ebben a tartóban 18-as vas helyett akár 25-ös vasat is alkalmazhatnánk megfelelne repedés tágasságra. Érdemes is lehet esetleg vastagabbat használni, mert mondjuk munka szempontjából könnyebb kevesebb vassal dolgozni, mint több vassal. Tehát ez lenne a közelítő repedés tágasság ellenőrzés. Kérdése van-e valakinek? Menjünk tovább akkor. Elővesszük most a három támaszú tartó példánkat. Ezt vettük a múlt órán. A három támaszú tartónak két esete volt. Az első eset az volt, amikor a három támaszú tartó az gerendaként volt kialakítva. A második eset pedig az volt, amikor ez a tartó, ez egy alulbordás födémként volt kialakítva. Tehát nézzük meg ennek a számítását. Azt mondjuk, hogy ugyanúgy kell eljárnunk, mint az előbb. Tehát ki kell számolnunk a teher per B értéket, ezt kell kiszámolnunk. 36 centi volt a szélesség, ez a 256,7, ez gyakorlatilag a 250, tehát ebből azt kapjuk, hogy az L per D engedett az 13, és ha megnézzük, hogy ez hogyan viszonyul az L per D ténylegeshez, itt most figyelembe kell vennünk ezt a K tényezőt, jelen esetben, mivel ez egy három támaszú tartó szélső nyílás, a módosítás az 1,3, és ennek megfelelően a támasz közt el kell osztanunk még az 1,3-mal, amiből azt kapjuk, hogy a tartó megfelel, a 11,3-at kell összevetnünk a 13-mal. A repedés tágasság értékét most hagyjuk. Nézzük meg, hogy mi az eltérés abban az esetben, hogyha ez egy alulbordás födém. Szeretném hangsúlyozni, hogy az alulbordás födémnek az az előnye is megvan, hogy repedés tágas lehajlásra kedvezőbben viselkedik, kisebbet hajlik le, mint a fejlemez nélküli födém. Persze, hogy kisebbet hajlik le, az inerciai tartónak jelentősen megnő a fejlemez miatt. Tehát ez kedvezőbben viselkedik, és ezt figyelembe kell vennünk a számításba is. Két helyen vesszük figyelembe. Egyrészt, amikor számoljuk a P per B-t, akkor ebben a számításban a B effektívet kell figyelembe vennünk, tehát hogy mekkora az együttdolgozó szélesség, és ennek megfelelően ebben a számításban az 1,912-t vettük figyelembe, tehát maga a teherérték az kisebb lesz ennek megfelelően. A másik pedig, hogy ebben az esetben egy másik táblázatot kell figyelembe venni, amelyik az alulbordás födémre, vagy a T-keresztmetszetre vonatkozik. Egymás után van a két táblázat, ez a segédlet 57. oldalán van, az előző pedig talán az előző oldalon. Minden esetre ekkor a megengedett érték a táblázat szerint 16 és 18 között interpolálunk, 16,1, szemben az előbb kapott körülbelül 13-mal. Tehát itt egy kisebb gerenda is megfelelne, nyilvánvalóan, hogy ezek szerint bőven megfelel vagy lehajlást ez a tartó, a 16,1-nél lényegesen kisebb a 11,3. Tehát ilyen módon végre tudtuk hajtani viszonylag egyszerűen ennek a tartónak a lehajlás vizsgálatát. Kérdése van-e valakinek? További kérdés. Ja, Istenem! Valami tanfolyamot Na. Most félek, hogy túl sokszor nyomtam, úgyhogy ez még mindig nem fog működni, mert mindjárt kiderül. Jó. Ha nincs kérdésük, akkor átérnénk egy új témakörre. Az új témakör, amit vizsgálni fogunk, ez most a gerendáknak a vizsgálata lesz már. Ez a 7. fejezetünk, tehát a 6. volt a lehajlás és repedés tágasság. A 7. fejezetünk, ez gerendák vizsgálata, tehát gerendák vizsgálatával fogunk foglalkozni. Írják föl címnek, hogy 7. gerenda vizsgálata. És a gerenda vizsgálatnak az első része, amivel foglalkozni fogunk a továbbiakban, ez a nyírás vizsgálat. Tehát felírhatják címnek, hogy gerenda nyírása, az ezzel való vizsgálatokat fogjuk elkezdeni a következő negyed órában. A nyírás vizsgálatnál egy analógiával kezdeném, amelyik nagyon-nagyon fontos, és nagyon sok tanulsággal szolgál. Rajzoljunk fel egy rácsos tartót, ahol a rácsos tartónak 6 darab osztása lesz, tehát ez 3, 4, 5, 6, tehát egy 6 osztású rácsos tartót rajzoljunk föl. A tartónak a rácsozása legyen ilyen, tehát van 3 ferderács ebben az irányban, 3 ferderács ebben az irányban. A tartónak a magasságát jelöljük Z-vel, és legyen négyzetes a rácsozás, tehát mindegyik egymással megegyezik. A tartónak a teljes támaszközét jelöljük L-lel. A tartóra működik egy egyenletesen megoszló teher, ami rácsos tartó esetén nyilván az egyenletesen megoszló teher az a csomópontokra fog ráterhelni, de ez valami egyenletesen megoszló tehernek a csomópontra koncentrálásában jön létre. Tehát ez lenne magának a tartónak a váza. És próbáljuk meg összeszedni ennek a tartónak, ennek a rácsos tartónak a viselkedését, azért, hogy megértsük majd a továbbiakban a vasbeton tartó nyírási viselkedését. Rajzoljuk fel először segítségül a tartónak a nyomaték és nyírőerő ábráját. Egy kéttámaszú tartó, függetlenül, hogy ez rácsos tartó, vagy egyszerűen egy gerenda, a kéttámaszú tartónak a nyomaték ábrája az egy másodfokú parabola lesz. Tehát a nyomaték ábra egy másodfokú parabola, ami ezen a tartón kialakul, és a nyírőerő ábra, amire szintén kíváncsiak vagyunk, az ezen a kéttámaszú tartón egy lineáris ábra lesz, ha egyenletesen megosztó terhet veszünk, de egy picit csalok, amikor nem foglalkozom azt, hogy koncentrált vagy egyenletesen megosztó a teher, ez lenne a nyírőerő ábra. Tehát ez egy egyenes, amit ide rajzoltam, ha nem vennék észre, tehát maradjunk abban, hogy ez egy egyenes. Ez lenne egy kéttámaszú tartónak a nyomaték és a nyírőerő ábrája. És szeretnénk tudni, hogy a tartóban milyenek lesznek az övrúd erők, oszlopban lévő erők, illetve a ferderásrúd erők. Kezdjük azzal, hogy meg szeretnénk határozni az övrúd erőket, és ehhez csinálunk itt egy hármas átmetszést. Tehát itt csinálunk egy hármas átmetszést. A hármas átmetszésnek az a célja, hogy meghatározzuk az övrúd erőket, tehát övrúd erőt szeretnénk számítani. Például szeretnénk meghatározni ezt az övrúd erőt. Ugye az övrúderő számításnál úgy járunk el, hogy csinálunk egy hármas átmetszést, és erre a pontra, erre fölírunk egy nyomatéki egyenletet. Ez volt az a számítás, amit végrehajtottak akkor, amikor egy ilyen rácsos tartót számítottak, és ha ide felírnak egy nyomatéki egyenletet, ehhez nyilvánvalóan majd ezt a nyomatékot fogják megkapni. Tehát ebből a nyomatékból kell az itteni övrúderőnek a nagyságát meghatározni, és azt lehet mondani, hogy ha először az övrúderőt szeretnénk meghatározni, akkor az N övrúderő az úgy fog adódni, hogy az nem lesz más, mint közelítően az M nyomaték osztva a belső erő karjával, ahol itt számítom a nyomatékot, és a Z-vel osztom, ami az alsó-felső övnek a hányadosa, azzal megkapom az itteni övrúderőt. Tehát ha ezt megcsináljuk, akkor azt fogjuk kapni, hogy lesz itt egy övrúderő, itt rajtolom sárgával, ha már sárgával csináltam az átmetszést, itt lesz egy övrúderő, itt lesz egy kicsit nagyobb övrúderő, hopp, kicsit elcsúsztam, itt lesz megint ez az övrúderő, ez az övrúderő. Tehát nagyon-nagyon lényeges, az övrúderő az gyakorlatilag a nyomaték osztva a Z belserő karral, ez adja meg az övrúderőt. A következő, ami fölmerül, hogy hogyan tudnánk meghatározni az oszlopban lévő erőt. Célszerűen az oszloperőhöz is úgy járunk el, hogy csinálunk egy hármas átmetszést, mondjuk itt csinálunk egy hármas átmetszést ennek megfelelően, és azt mondjuk, hogy most vizsgálnunk kell az átvágott résznek az egyensúlyát. Tehát ha ennek a résznek az egyensúlyát vizsgáljuk, akkor azt mondjuk, hogy ebben a rútban lévő erő, ez egyedüli függőleges rácsrúderő, amelyik föllép, ez kell, hogy egyensúlyozza a ettől balra lévő összes erőnek az eredőjét, ami mi lesz, mi az, amit itt látni fogunk ettől balra, nem lesz más, mint ebben a keresztmetszetben, az alatta lévő keresztmetszetben a nyírőerőnek az értéke. Tehát az ottani nyírőerő, ami ebből a hármas átmetszésből szeretnénk ezt az oszloprúderőt meghatározni, ez nem más, mint az itt a függőlegesen a balra lévő erőknek az eredője, amelyik egyszerűen maga a nyírőerő lenne. Tehát azt mondhatjuk, hogy ennek megfelelően az oszloprúderőnek az értéke, az N oszlop, azt úgy fog adódni, ha meg szeretnénk határozni, hogy közelítően ide rakjuk a nyírőerőnek az értékét, ez a V-vel fog megegyezni. Tehát jelen esetben itt ez egy ekkora érték lesz, leolvassuk. És innen itt egy kisebb érték lesz, itt egy, megint ez a kisebb érték lesz, itt pedig ez a nagyobb érték lesz. Tehát ez lenne az oszlop rúderőnek az értéke. Ahhoz, hogy működjön a rácsos tartó, ahhoz a rácsos tartóban ezek a ferderudak is kell, hogy működjenek. Hogyan lehetne meghatározni a ferderácsrudban lévő erőt? Ezt rajzolják alá, én mellé fogom írni, de önök aláírják, tehát továbbírhatják, hogy mi lenne az N rácsrud erő, tehát hogy tudnánk ezt meghatározni, mi lesz ennek az értéke. Ha megnézzük, akkor azt lehet mondani, hogy ha ezt egyenletesnek vesszük az erőt, akkor ennek az erőnek ezzel az erővel kell egyensúlyt tartania ennek a ferderácsrud erőnek. Tehát azt lehet mondani, hogy az N rácsrud erőnek az értéke közelítően nem lesz más, mint a gyök 2 45 fokos rácsozásnál, mint a gyök 2 szorozva a nyírőerőnek az értékével. Elintéztük azt, hogy nagyjából mekkora erők lépnek fel egy ilyen jellegű rácsos tartóban. Most azért csináltuk ezt az egész önkínzást, és vettük elő ezt a rácsos tartót, amit láttak talán egy évvel ezelőtt statikából, mert amit az eddigiekben elmondtam, az lényegében egyezik azzal, hogy a modellezésünk szerint hogyan működik egy vasbeton tartó. Sőt, látni fogjuk, hogy ezek a közelítések, ezek fogják visszaadni, hogy hogyan is végezzük el a vasbeton tartónak a méretezését. Rajzoljunk most föl egy vasbeton tartót oldalnézetből, és próbáljuk meg összeszedni, hogy ez a fajta viselkedés egy vasbeton tartóban hogyan tud létrejönni. Mi az, ami pótolni fogja az alsó övrudat? Ez a legkönnyebb, amit figyelembe kell vennünk. Az alsó övrudunk az alsó acélbetétünk lesz. Mi a helyzet a felső övrúddal? A válasz az, hogy a felső övrúd az nem lesz más, mint amit számoltunk a vasbetontartó hajlításánál. Fölül a betonban kialakul egy nyomott rúd, az XC magasságnak megfelelően. Tehát fölül ki fog alakulni egy beton nyomott rúd. Tehát itt van fölül egy beton nyomott rúd. ami kialakul. Ez a hajlítás, amivel foglalkoztunk ezzel, tehát ezzel a hajlítási teherviselését visszaadtuk a vasbeton gerendának. Mi az, ami még létre kell, hogy jöjjön a vasbeton tartóban? Hát vannak a függőleges oszlopok. Milyen irányú igénybevétel lesz ezekben az oszlopokban? Ha végig gondolják az előélet a tartónak, ezekben húzás lesz. Ezek húzott oszlopok, amik itt föllépnek. Tehát írjuk oda, hogy ez húzás. Az oszlopoknál húzás fog föllépni. A húzást a beton nem tudja fölvenni. A húzás miatt, hogy a húzást felvegyük, a tartóba el kell helyeznünk ezek szerint függőleges vasakat. Ezeket a függőleges vasakat úgy hívjuk, hogy ezek a kengyelek. Ezek a kengyelek. Elhelyezünk a tartóba függőleges vasakat, elhelyezünk benne kengyeleket. Szándékosan viszonylag ritkán rajzolom a kengyeleket, elhelyezhetnénk sűrűbben is, csak most az analógia miatt rakom ilyen ritkán a kengyeleket. Tehát elhelyezünk kengyeleket a tartóba, ez valahogy így néz ki oldalnézetben szerepelt már, tehát valahogy megörbítjük, tehát valami ilyen jellegű a kengyel, ez egymás mellett van, de ez lenne a kengyel, amit berakunk. És a kengyel az át fogja venni a vasbeton tartóban a rácsos tartó oszlopainak a szerepét. Ez a tartó, amit eddig lerajzoltam, ez így nem tud megállni egyelőre. Hiányzik még a ferde rácsrúdnak a teherviselése. Szerencsére a ferde rácsrúd az egy nyomott rúd, ami kialakult, tehát ez nyomás, ami itt van, és ennek megfelelően a beton gerendában ki tudnak alakulni nyomások, itt ki fog alakulni egy beton nyomás. Tehát itt is kialakul egy betonnyomás, itt is kialakul egy betonnyomás, itt is kialakul egy betonnyomás, meg itt is, meg itt is, meg itt is kialakul egy betonnyomás. Tehát azt lehet mondani, hogy ezek szerint a vasbeton tartónak a nyírási teherviselése, az, vagy a teherviselése úgy fog létrejönni, hogy alsó húzott övként berakjuk az acélbetéteket, felső nyomott övként működik a gerenda teteje, függőleges húzott oszlopokként működnek benne a kengyelek, és a ferde rácsrúdként működni fognak benne a ferde nyomott rudak, amik a betonban kialakulnak. Tehát ezzel igazából megkapjuk a vasbeton tartónak a teherviselését. Az első kettővel foglalkoztunk a hajlítás kapcsán, a másik kettő kapcsán vizsgálnunk kell a nyírásvizsgálathoz, tehát azt mondjuk nyírásvizsgálat. Jövő órán fogjuk megbeszélni, de azt mondhatjuk, hogy a kengyelekhez tartozni fog egy kengyelteherbírás, VRDS-sel fogjuk jelölni, ez a kengyelek teherbírásához tartozik, a ferde oszlopokhoz pedig nyomott oszlopok, nyomott rácsúthoz tartozni fog egy másik teherbírás, ezt VRD maximumnak fogjuk jelölni, ezeknek a számítását a következő órán be fogom mutatni. Néhány szót még szeretnék mondani a zárt helyről, tehát kedden írnak zárt helyit. Az első, amit szeretnék nagyon erősen hangsúlyozni, hogy a zárt helyi előkészítésére szándékunk szerint nagyon komolyan segít a házi feladat. Mutattam statisztikákat önöknek a legelső órán. A statisztika azt mutatta, hogy nagyon erős a korreláció a házi feladatok elvégzése és a zárt helyik, illetve a fél év teljesítése között. Tehát nagyon erősen szeretném hangsúlyozni, arra van a házi feladat, hogy gyakoroljanak. Ha valaki a pontszámnak örül, amit kap, örüljön neki, azért adjuk a pontot, hogy örüljön, de nem a pontszám szándékunk szerint a lényeg, hanem ez az a gyakorlás, amire szükségük van, hogy meg tudják írni magát a zárt helyit. A zárt helyin várhatóan két feladat lesz, tehát két számítás feladat lesz, és egy elméleti kérdés, tehát három feladatuk lesz összesen a 45 percre. Van-e esetleg kérdése bárkinek is, akár a zárt helyivel, vagy bármi egyébbel kapcsolatban? Ja, azt még mondanám, hogy személyi igazolvánnyal jöjjenek, tehát ellenőrizik a személyazonosságot a zárt helyén, és a segédletet hozzák magukkal a zárt helyre. Segédletet szigorúan beírás nélkül, tehát nem lehet benne, csak nyomtatott segédlet lehet, nem lehet Xerox. Sajnos sok rossz tapasztalatunk volt a múlt fél évben a Xerox segédletekkel, tehát nyomtatott lehet, és beleírás nem lehet. Van-e esetleg kérdésük? Parancsolj. Például a mai óra kapcsán mondanám, lehetne most az ez már nem része az anyagnak, de meg lehetne kérdezni, hogy mutassa meg, hogy mi az analógia a rácsos tartó és a vasbetonnyírás méretezés között. Vagy az óra első felére nézve szoktam kérdezni ezt a vizsgán biztos, hogy miért van minimális vasmennyiség előírva gerenda méretezésébe. Oda rakom még, hogy ábrával magyarázza, akkor azt várom, hogy lerajzolja ezeket a nyomaték görbület összefüggéseket. Nagyon gyakori elméleti kérdésnél van nem mindig, hogy ábrát kérek, egyszerűen azt a legkönnyebb átlátni, hogy látja az írásos válaszokkal nagyon komoly gond szokott lenni, hogy értelmezzük, hogy mit értenek azon a rajz, egy kicsit többet tud mutatni nagyon gyakran. Más kérdés? Jó, ne felejtsék el, nincs pult zárt helyi, nagyon fontos, hogy jól írják meg a zárt helyit, tehát mindenképpen igyekezzenek, hogy jó pontszámmal menjenek tovább a fél év további részébe. És köszönöm a figyelmet.